Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet sorozatunk alapigéjeként választottam, és amelyet megírva találunk Sámuel első könyvének 16. fejezetében, az első 14 verset a következőképpen. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mond, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. Úgy is tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt, mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Akkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzelj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, egy sorozatot indítottunk el, amely visszarepít bennünket Krisztus előtt 14. századba. Szükséges egy picit feleleveníteni, mert már régen találkoztunk, és sok idő telt el azóta a legutóbbi találkozásunkig. Így azt gondolom, hogy jót tesz mindannyiunknak, ha felvesszük újra ennek a sorozatnak a fonalát. Ugye a királyokat vesszük sorba, nyilván nincs arra idő, hogy minden királyt végigvegyünk Izraelben és Júdeában, de minden esetre elindítottuk ezt a sorozatot, és az első alkalommal a bírák korát vizsgáltuk meg. Ugye Józsué halálával kezdődött ez a korszak, amely adataink szerint Krisztus előtt 1358-ban történhetett. Meghalt a népnek a vezetője, Józsué, aki Mózestől vette át a mandátumát. Volt tekintélye a népnek a körében, felnéztek rá, elfogadták azt, amit mond, mert életével, tetteivel hitelesen élte meg az Istennel való kapcsolatát. Szolgálatának, illetve szolgálata végének egyik legmeghatározóbb mondata lett az a vallástétel, amit mondott a népnek, és ez hosszú évtizedeken keresztül a nép emlékezetébe vésődött, sőt olyannyira, hogy fennmaradt számunkra, fennmaradt az utókor számára, amit Józsué könyvének 24. fejezetében olvashatunk. De ha nem tetszik nektek, mondja Józsué, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. És ezután a radikális vallástétel után nem sokkal Józsué meghal, és elkezdődik a bírák kora. Ők voltak az izraeli törzsszövetségnek a legfőbb vezetői, ahogy a kivetítőn is itt láthatjuk, hogy 6 kisbíra és 6 nagybíra tevékenykedett, és láthatjuk itt a bal sarokban, bal oldalon, hogy ez a 12 törzs szövetség hogyan foglalta el ezt a területet, és aztán kik voltak tulajdonképpen ezeknek a bírái. És ezt a korszakot hívjuk egyébként bírák korának, mert egy-egy törzsnek, egy-egy törzsszövetségnek az élén egy-egy bíra volt, egy-egy bíra állt. És ez az időszak bő 300 év volt. A bírák könyve utolsó mondata figyelemre méltó, hiszen a bírák korának lezárulta és a királyság korának kezdete azt a lelki állapotot tükrözi, ami akkor az emberek életében volt, és Izraelre jellemző lett. Olvashatjuk Bírák könyvének 21. fejezetében, abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Tehát nem figyeltek sem a vezetőik, sem a bíráik szavára, de ami ennél még szörnyűbb, hogy Istenre sem hallgattak. Ez a mindenki azt csinálta, amit jónak látott, jól kifejezi, hogy senkivel és semmivel nem foglalkoztak. Mindenki ment a maga feje után, és ennek az időszaknak pedig egy nagyon fontos jellemzője, amit olvashatunk a Példabeszédek könyvében, ott a 11. fejezetében, ahol nincs vezetés, elvész a nép. És aztán ilyen öntörvényűen mindenki csinálta azt, amit jónak látott. És ebben az időszakban ilyen nehéz háttérrel kerül trónra Saul királyként. Saul királyá koronázásával a bírák kora véget ért, és Izrael belépett az egyesített királyságnak a korába, amely Saul, Dávid és Salamon uralkodása idején tartott. Amint neve is jelzi, az egyesített királyságnak a kora azokat az éveket öleli fel, amikor Izrael egészének, északnak és délnek egyetlen uralkodója volt. Mert akkor ebben az időszakban még egységes országról beszélhetünk. Aztán Salamonnal, Salamon uralkodásának a befejeztével megtörik ez az egység, és két részre szakad az ország, északra és délre, Izraelre és Júdeára. Aztán hallhattunk arról is, hogy ki volt ez a Saul. Gibeában született, egy vagyonos családból származott, a legkisebb törzsből, Benjamin törzséből való volt, fiatal és népszerű, vitéz harcos adottságai ellenére szelíd és alázatos volt, legalábbis kezdetben. királlyá válásának legfontosabb pillanata, legfontosabb eseménye, hogy Isten lelke betölti őt. Ahogy olvashatjuk 1 Sámuel 10-ben, akkor megszáll téged és az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. És igazából, amit ki kell emelni, az, hogy az Úr lelke adatott számára, és más emberré lett. Megváltoztatta őt Isten lelke. És az Isten lelkével való betöltekezését más emberré tette, és ez megmutatkozott az életén, a királyi tevékenységén. Népszerű hős volt, és uralkodása jól kezdődött. Azonban szomorú tragédiával ér véget az ő élete, elkezd hanyatlani nem csak a királysága, hanem tulajdonképpen meg is bukik ez a király. De mi volt Saul bukásának oka? Erről is hallhattunk nagyon részletesen, de én csak néhány dolgot hadd emeljek ki. Két oldalról közelíthetjük meg a bukását. Az egyik, heves természete, alkalmazkodására képtelen személyisége és féltékenysége volt, ami okozta. Ahogy a királyság sorsa iránt érzett felelőssége nőtt, hangulata mindinkább ingadozott a higgadt vezetés, az erőszak és a depresszió között. És a féltékenysége is egyre jobban erősödött, hiszen Saul fia, Jonatán egyszer egymaga megsemmisített egy egész filiszteus helyőrséget, erről 1 Sámuel 14-ben olvashatunk, és a fiatal Dávid pedig megölte a filiszteus óriást, Góliátot, és a népet lelkesítették a merész hőstettek, Saul azonban kezdett féltékenyé válni. És bukásának a másik oka, közvetlen fő oka az engedetlenség volt. Három alkalommal is arról olvashatunk, hogy Istennel szemben engedetlen volt. Az első, hogy megsértette az áldozat bemutatás papi előjogát, ugye áldozatot mutatott be Sámuel helyett, aztán kénytelen volt magyarázkodni. Erről 1 Sámuel 13-ban olvashatunk. Aztán a másik, hogy nem semmisítette meg tökéletesen az amelekitákat. Erről 1 Sámuel 15-ben olvashatunk. És a harmadik pedig, hogy elment egy halott idéző asszonyhoz, erről pedig Sámuel első könyvének 28. fejezetében olvashatunk. Három alkalommal engedetlen volt, de királysága alatt volt egy másik, mondhatni negyedik, amikor Isten ellen lépett fel, ez pedig 1 Sámuel 15-ben olvasható, nem adta a dicsőséget Istennek, hanem önmagát dicsőítette, és tudjuk, hogy szobrot építetett, szobrot állítatott magának. És ennek a sorozatos engedetlenségnek lett az a következménye, azt a súlyos árat kellett Saulnak fizetni, hogy olvashatjuk 1 Sámuel 15-ben, mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király. Aztán a másik, 1 Sámuel 28-ban olvashatjuk, megkérdezte Saul az Urat, de az Úr nem válaszolt neki. Ilyen súlyos következménye lett Saul engedetlenségének. Azzal kezdte szolgálatát, hogy megkapta Isten lelkét, idézem még egyszer ezt az igét, akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. És királyságát azzal fejezte be, hogy olvashatjuk, Saultól viszont eltávozott az Úr lelke 1 Sámuel 16-ban. Láthatjuk egy királyság kezdetét, és láthatjuk egy királyságnak a végét. Szomorú, tragikus befejezése lett életének, bűnvallás az Istennek adott dicsőség helyett, a szégyentől való félelem miatt az öngyilkosságba menekült, és így törik ketté az élete, a királysága, és így kerül le a királyi székről. Miért? Mert az élete ketté tört, aztán ketté tört a királysága, és ahogy láthatjuk, Isten pedig ledöntötte az ő királyságát, ledöntötte Sault a trónról. Talán lehet, hogy hosszúra sikeredett a felelevenítés, de fontosnak érzem, hogy újra elevenedjen fel számunkra a bírák és a királyságnak a kora, és a mai alkalmon Saul utódjáról hallhatunk, Dávidról, aki a királyok közül és minden túlzás nélkül a királyok közül az egyik legmeghatározóbb király lesz. olyannyira a legmeghatározóbb, hogy az új szövetségben folyamatosan hivatkoznak rá több alkalommal, illetve a zsidókhoz írott levélben a hit hőseként is meg lett említve. A 11. fejezetben olvashatunk többek között Dávidról. Ma azt a történetet olvashattam fel, amikor Sámuel királyt keres az Úr indítatására. Saul elmozdítja a királyi trónról, és utódkeresésre indítja őt az Úr. Ez a történet nagyon jól rámutat arra, hogy más szempontok vezérlik az embert, és más szempontok vezérlik Istent. Mi nagyon gyakran külső adottságokat nézünk, külső feltételeket támasztunk, aminek fontosnak érezzük, hogy emberek megfeleljenek, azonban nagyon fontos lefektetni azt az alapot, azt az alapvető igazságot, amit az Úr mond. Hadd idézem Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetét, ezt mondja az Úr, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Isten nem abban a szempont sablonban gondolkodik, ahogy mi emberek, ő nem fejvadász, ami most nagyon komoly munkaerő kereső, aki megtalálja a kereslet és a kínálat közötti meccéspontot. A fejvadász mindig a legkiválóbb feltételekkel rendelkező embert keresi meg egy adott munkára. Utána néztem ma hajnalban, amikor készültem, hogy mit is csinál egy fejvadász. És milyen szempontokat néz, és hadd idézek most egy-egy fejvadásztól, illetve egy-egy ilyen közvetítő cégtől, hogyan indul el a keresési munka egy új megbízás esetében, teszi fel ez a fejvadász cég a kérdést. Amikor megbíznak bennünket egy-egy kereséssel, vagyis fejvadászattal, a keresési folyamat indulásakor általában három dolgot szoktak megadni nekünk a megbízóink. Első, munkakör feladatait, második, betöltéshez szükséges feltételeket, és a harmadik pedig, hogy mekkora bért kínálnak. Illeszkedést vizsgálunk, mondja ez a cég, hiszen az nem elég, hogy valaki a tapasztalata és végzettsége alapján alkalmas egy munkakörre, a puszta alkalmasság, megfelelő motiváltság, szenvedély vagy illeszkedés nélkül egy alul motivált szakemberrel betöltött pozíciót jelent. A fejvadász cégek alkalmazottai részletesen és nagyon pontosan megbeszélik a keresett munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, ami nagyon fontos ahhoz, hogy valóban minden tekintetben megfeleljen a leendő munkatárs a megbízó elvárásainak. Ezt a folyamatot hívjuk pozíció felmérésnek, vagy pozíció leírásnak. Ennek során megbeszélik azt is, hogy emberleg mik az elvárások a keresett munkaerővel kapcsolatban, milyen készségekkel, tulajdonságokkal rendelkezzem. Ezt írja egy fejvadász cég, és tulajdonképpen egészen részletesen leírja, hogy hogyan is történik ez a keresés. Ebben a történetben Isten Sámuelt nem fejvadászként bízza meg, nem Sámuel választja ki a megfelelő személyt, hanem az ember lesz király, az az ember lesz a király, akit az Úr mond. És ezért mondja 1 Sámuel 16.3-ban, azt kent fel, akit én mondok neked. Sámuel tulajdonképpen csak egy közvetítői feladatot végez el. Isten indítja őt, és aztán elindul. De tudja, hogy az Úr lesz az, aki majd a döntést meghozza. Mert tudjátok, más az emberi, és más az isteni szempont. Csak néhányat hadd emeljek ki, emberi szempontok, ugye egy fejvadász fejével gondolkodva, jó megjelenésű, szép termetű, értelmiségi, magasan képzett, jó kommunikációs készségű, jól vágjon az esze, legyen diplomáciai érzéke, menedzseri képességei legyenek, vezetői rátermettség, ugye jó rátermet legyen, és lehetne sorolni, hogy mennyi minden szempontot föl tudunk mi emberek sorolni, hogy milyen legyen arra a pozíció a legalkalmasabb ember. Ezek az emberi szempontok, amire Sámuel is gondol egyébként. az isteni szempontok, amire Sámuel nem gondol, akit az Úr lát alkalmasnak, aztán a másik, akit az Úr tesz alkalmassá, aztán felülről jövő bölcsessége legyen, Isten lelkének a vezetése, Isten iránt engedelmesség és alázatosság. Más egy fejvadász fejével, és más Isten szemével látni valakit. Az éles különbség ebben az igében van, amit olvashatunk ebben a 16. fejezetben. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És itt láthatjuk, hogy milyen más az emberi szempont, és milyen más az isteni szempont. Az isteni szempont az, amiben mi nem látunk bele a másik embernek a szívébe. Az emberi szempont pedig a külsőség, hogy milyen legyen, milyen rátermet, milyen megjelenésé, és lehetne sorolni. És mondjuk ki őszintén, mi emberek is sokszor azt nézzük, hogy a külső adottságok rendben legyenek, de az, hogy mi van a szívben, hogy mi lakozik benne, sokszor csak másodlagos kérdés. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a látványra, a külsőségekre, arra, ami a szemet elkápráztatja, ami lenyűgöz, ami lehengerel, ami magával ragad, de az, hogy mi lakozik a szívben, ami a szemnek láthatatlan, az másod, harmad vagy negyedrangú feltétel lesz. Nem a külsőségek miatt válik bárki is alkalmassá, hanem attól, hogy az Úr alkalmassá teszi. Ahogy olvashatjuk az Isten igéjében, hogy bizony a mi alkalmasságunk az Istentől van. Mi szempontrendszereket állítunk fel, de sokszor, ahogy láthatjuk itt, sokszor köszönő viszonyban sincs az, amit mi gondolunk, és az, amit az Úr gondol. És talán így érthetjük meg azt a fajta különbséget, hogy amikor Isten azt mondja, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Mert ti más szempontrendszerben gondolkodtok, mint amiben én. Mi szempontrendszereket állítunk föl, de Isten nem ilyen szempontrendszerekben gondolkodik. Sámuelt Isten elküldi, hogy királyt válasszon Izrael népének. És Isten ad bölcsességet Sámuelnek, noha neki van egy elképzelése, van egy víziója, hogy milyen legyen a következő király, Sámuel azonban nem a maga elképzelését, nem a maga akaratát akarja mindenáron keresztül vinni, hanem Sámuel tulajdonképpen egy meggyőzhető ember. Isten lelke győzi meg arról, hogy a jó megjelenésű, szép termetű nem szempont. Ne azt nézd, ami a szemed előtt van, ne az legyen fontos, amit a szemmel látsz, hanem az, ami a szemnek láthatatlan. És milyen érdekes, hogy nem csak Sámuel gondolkodik így, hanem Isai is. Olyannyira így gondolkodik, hogy a legkisebb fiát már be se hívja. Ott van kinn a legelőn, pásztorolja a bárányokat, nem is foglalkozik vele, nem számottevő az ő jelenléte ebben a kérdésben. És Isai se foglalkozik vele. Ne azt nézd, ami a szemed előtt van, ne az legyen fontos, amit a szemmel látsz, hanem az, ami a szemnek láthatatlan. És Istennek ez a mondata meggyőzi Sámuelt. Sámuelnek volt egy elképzelése, voltak szempontjai, de nem akarta mindenáron keresztül vinni az elképzelését, az akaratát. Hát sokszor mi ezt látjuk ebben a világban. Sokszor mindenféle politikai fennhang nélkül sokszor azt látjuk, hogy nem a szakmaiság a döntő érv, hanem a politikai háttér, vagy esetleg a kapcsolatrendszerek, és lehetne sorolni. És hány alkalommal éppen olyan kerül pozícióba, akinek a szakmához talán éppen semmi köze nincsen. De megvannak a kapcsolatai, hogy oda kerüljön. Igen, más szempontrendszerben gondolkodik az ember. És ami még szomorúbb ennél, hogy a mai világunkban látjuk azt, nyilván régen is megvolt ez, hogy az ember minden áron keresztül akarja vinni az elképzelését. Tűzön, vizen át akarja vinni. Csak az legyen, amit ők gondolnak. Sámuelnek van egy elképzelése, de meggyőzhető ember, mert nem fejvadászként keres királyt, hanem engedi, hogy Isten válassza ki az arra legalkalmasabb embert. Isten meggyőzi őt, hogy más szempontok szerint gondolkodjon a király személyéről. Azt olvassuk, amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta, biztosan ez lesz a felkent, aki most itt áll az Úr előtt. És Isten elvégezte benne, hogy meggyőzhető legyen Sámuel. És aztán Istennek a válasza erre, hogy biztosan ez lesz a felkent, gondolja Sámuel, Istennek a válasza erre, hogy ne azt nézd, ami a szemed előtt van. A korintusi levélben olvashatunk egy igét, amely így szól, mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. És így ajánlotta Sámuelnek az Úr ezt a pirosposgás arcú, szépszemű, jó megjelenésű pásztor fiúcskát, akinek alkalmassága nem a külsőségben volt, hanem belül, ami a szemnek láthatatlan. Néhány szót ejtsünk még arról, hogy ki volt ez a fiúcska, hogy mit tudhatunk róla. Krisztus előtt 1040 körül, ezt nem tudjuk pontosan, 1040 körül született Betlehemben, és Krisztus előtt 967-ben hunyt el Jeruzsálemben. Ahogy említettem, édesapja Isai volt, akinek 8 fia volt, közülük legkisebb volt Dávid. Ez a fiúcska Krisztus előtt 1007-ben kerül a királyi trónra, és ahogy olvashatjuk az igében, 40 éven keresztül volt Izrael királya, Krisztus előtt 967-ig, amíg meg nem halt. És sok oldalú ember volt, Isten megáldotta sok lelki ajándékkal, olyan szépen játszott hárfán, hogy meghívták a királyi udvarba, hogy gyógyítsa meg Saul beteg lelkét. Aztán nagy író is volt, a Zsoltárok könyvében 74 Zsoltár található az ő neve alatt. Hős volt, erős ember volt, ha arra gondolunk, hogy hány győzelmet adott az Úr rajta keresztül. Hadvezér és államférfi volt egy személyben. Csodálhatjuk Isten munkáját benne, hogy hogyan tudott megbocsátani az ellenségeinek, hogy elsiratja Sault, aki ugye többször is megpróbálja az életét kioltani Dávidnak, aki üldözte, meg akarta ölni, megbocsát Absalonnak, lázadó fiának, felkarolja Mefibósetet, Saul unokáját. Isten igéje 8 jelzővel ismerteti Dávidot, hadd emeljem ki ezt a 8-at, harcra termett, okos beszédű volt, ugye 1 Sámuel 16-ban olvashatunk róla, aztán 1 Sámuel 8-ban olvashatunk arról, hogy népszerű volt, aztán a harmadik, hogy barátaihoz hűséges, erről a 2 Sámuel 9-7-ben olvashatunk, aztán megbízható, akár az Isten angyala, erről 1 Sámuel 29-9-ben olvashatunk, aztán alázatos király volt, 1 Sámuel 18-ban olvashatunk erről, irgalmas király volt, 1 Sámuel 24-ben olvashatunk erről, aztán Isten szíve szerint való ember, erről 1 Sámuel 13-ban olvashatunk, és 1 Királyok 14-ben pedig arról olvashatunk, hogy egész szívével Istennek engedelmeskedik. Milyen jó ezeket a jellemzőket olvasni erről az emberről. És az emberben ott van az a vágy, hogy Uram, de szeretnék én is ilyen lenni. De szeretném, hogyha Te is így látnál. Ha hős tudnék lenni, ha harcra termett tudnék lenni a bűnnel szembe. És lehet, hogy vannak, akiknek megadatik a népszerűség, de a népszerűség az, arra mindig nagyon vigyázzunk, mert veszély, sok veszélyt rejteget magában. És persze azt is el kell mondani, hogy talán ez a népszerűség volt, ami el is buktatta Dávidot. Azt gondolta, hogy mindent megtehet. Ő sem volt tökéletes ember. Olykor súlyosan vétkezett, nagy bűnöket követett el, de mindig meg tudott térni, bűnbánatot tudott gyakorolni, össze tudott törni az Isten színe előtt, és tudott sírni a bűnei felett. A nagy király, az államférfi és hadvezér, vállalta Nátán próféta feddését, és megírja a bűnbánati zsoltárokat, a zsoltárok legszebbikét, az 51. zsoltárt. Számomra olyan sokat jelent az, hogy ez az ember nem tusolja el ezt az ügyét, ugye Becsabéval történt a férját, hanem megírja, fennmarad az utókor számára. És nem azért, hogy csámcsogjunk rajta, hanem azért, hogy lássuk, hogy ilyen áldott ember, aki Istent ilyen hűségesen követi, ő is el tud bukni. A következő pünkösd utáni alkalmon megnézzük a magasságait és mélységeit, a bukásait és a sikereit, amit Isten rajta, benne és általa végzett, és befejezésképpen egy szép összefoglalása annak, ahogy ő val gazdag életének titkáról, ahogy megélte Istentől kapott király tisztségét. Hadd idézzem 2 Sámuel 7-et. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta: ki vagyok én, Uram, ó Uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgád házának, ezzel is az ember tanítva, Uram, ó Uram. De miért beszélne tovább Dávid? Hiszen te ismered szolgádat, Uram, ó Uram. A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó Uram, senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Milyen jó olvasni. Milyen jó olvasni, hogy így tud az élete végén, ugye itt már halála előtt beszél erről, visszatekintve az életére, a munkásságára, a király tisztségére. Milyen jó így látni, hogy mindent az Úrnak ad. És láthatjuk azt a különbséget, ahogy Saul befejezte az életét, és láthatjuk azt a különbséget, ahogy Dávid méltósággal tudta letenni a királyi tisztségét, és tudta letenni az életét. És tudjátok, annál nagyobb ajándék nincs is, hogy kezdhette királyi szolgálatát fiatal fiúként, és ez az áldás húzódik végig tulajdonképpen az egész életén. Ahogy 1 Sámuel 16-ban olvassuk, akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. És ezzel tulajdonképpen már hangolódunk pünkösd ünnepére, bár pünkösd ünnepén nem fogjuk folytatni, hanem majd csak az utána való vasárnapon, de kicsit hangolódva pünkösd ünnepére, hogy Isten lelke hogyan tudja megváltoztatni egy ember életét. És láthatjuk azt is, hogy hogyan lehet visszaélni mindazzal, amit az Úrtól kapunk. Láthatunk jó példát Dávid személyében, de láthatunk rossz példát is Saul személyében. És Saultól az Úr visszavette az ő lelkét, és látjuk, hogy az engedetlenségnek milyen súlyos árát kellett megfizetnie. És jó látni, amikor valaki így fejezi be az életét, hogy meg tudja adni Istennek azt, ami neki jár, a dicsőséget. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. És így fejezte be földi pályafutását. Kezdet és vég Dávid életében, születése és halála közötti időszakot, ha nem is hosszan, hiszen nem tudunk több alkalmat rászánni, de még egy alkalommal meg fogjuk nézni, hogy milyen magasságai és mélységei voltak ennek az embernek. És talán sok mindenben magunkra ismerünk. Ugye a mi életünkben is, amikor összekötjük az Úrral az életünket, vannak magasságok és vannak mélységek. De milyen jó lenne így befejezni az életünket, ahogy ott a 2 Sámuel 7-ben is olvashatjuk. Ezért vagy te oly nagy Isten, Uram, ó Uram, senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megirattak számunkra ezek a történetek, és olyan sok mindent tanulhatunk belőlük. Hálásak vagyunk a te igédért, Dávid életéért. És láthatjuk Saulnak a bukásait is, hogy mi vezetett oda, hogy visszavetted lelkedet tőle. Az a sorozatos engedetlenség, aztán, hogy magának adja a dicsőséget, mert népszerű, sok hőstettet vitt véghez, és már megfeledkezett te rólad. Urunk, kérünk, hogy óvd meg ettől a lelkülettől, és adj ilyen dávidi lelkületet. Add, Urunk, hogy bennünk is az az alázat legyen, az az irgalmasság, az a szeretet, ami benne is megvolt. És nem azért, mert ilyen jelleme volt, vagy így született volna, hanem azért, mert te tőled kapta, és így formáltad az ő életét. Urunk, formáld a mi jellemünket, és add, hogy egyre inkább a te orcád ábrázolódhassék ki a mi életünkén és szavainkon. Amen.